Köszöntöm ezeket, szervusztok! Sűrű este elé nézünk, ugye a mai napon újra Moszkvában járt Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, a találkozó hátteréről és lehetséges fejleményeiről Deák Andrást, illetve Magyari Péter fogom majd kérdezni. Utána következik majd a Tisza pártnak a jelölt bemutató online show-ja, amiről egyelőre kevés részletet tudunk még, de a lényeg az, hogy eredeti tudásaink alapján este 9 után, miután megtörtént a jelölteknek a bemutatása, szintén érkezünk majd egy adással, amelyben Kovácsik Tamás és Sarkadi Zsolt kollégáimmal fogjuk majd értékelni a fejleményeket. De, ahogyan ígértem, most először a mai Orbán-Putyin találkozóról fogunk beszélgetni. Elsőként vendégem Deák András, az NKE John Lukács intézetének főmunkatársa. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Szóval, tehát akkor valóban Moszkvában tárgyalt a két államnak a vezetője. Ugye itt a kormányzati kommunikáció és sajtótájékoztató szerint, bár egyébként Orbán és Putyin nem tartott közös sajtájt, de például Szijjártó Péter kirakott egy Facebook élőt, és ebből az derült ki, hogy alapvetően energiakérdésekről volt szó, de a béketárgyalás is napirenden volt. Ugye az energiaállátás kapcsán 2021-ben egy 15 éves gázszerződést írtunk alá Moszkvával. Orbán reggel azzal indokolta a látogatást, hogy el kell érni, hogy biztosítva legyen az energiaállátás térre, és Szijjártó Péter is arra utalt, hogy ha ez nem történt volna meg most a találkozó révén, akkor már a téli rezsiszámlákon is éreztük volna ennek a hatását. Mennyire vannak bármifajta bizonytalanságok a szállításokban, illetve hogy állnak a gáztározók, mennyire megalapozott ez a kormányzati kommunikáció?
Igen, hát ugye van a hosszú távú szerződés, amit jelen pillanatban nem fenyeget semmi szankció, tehát idén télen ezzel nem kéne, hogy probléma legyen, de emellett vannak rövid távú szerződéseink is a Gazprommal, amit lehet, hogy meg kellett hosszabbítani, ezeknek a státuszáról én nem tudok, de ez egy normális portfólió. Tehát van egy durván a magyar fogyasztás felét fedő hosszú távú szerződés, ami ugye délről jön, és emellé még kell pár kisebb szerződés, adott esetben szintén a Gazpromtól van. Ezekben a szerződésekben egyrészt az, hogy az elmúlt egy hónapban körülbelül a magyar import 15%-ára vonatkozó szerződéseket kötöttünk nyugatra, ez majd egy változást fog hozni, tehát ez az egyik elem, ami változást hoz. A másik változás pedig majd a szankciós rezsim lesz, ami Európai Unió szintjén be fog lépni valamikor 2027 végén. Tehát erről lehet beszélni, itt lehetnek aktuális problémák. És van egy másik probléma nevezetesen az, hogy az a vezeték, ami jön ez a gáz, átjön a Fekete-tenger alatt a török áramlaton, és végig jön a Balkánon, ennek van egy szerb szakasza, ami többségi Gazprom tulajdonban van, és ezt az amerikaiak ugyanúgy szankció alá vették a tulajdonjog okán, mint a szerb olajfinomítót. És ez hát okozhat gondokat hosszabb távon, nevezetesen kényelmetlen dolog, hogyha egy vezeték, az egyetlen vezeték, amelyen keresztül ezt a gázt ide lehet juttatni, valamilyen oknál fogva megállna. Erről lehet, hogy érdemes volt beszélni, de hát ez az ügy, amit nem csak ugye Moszkvában kell megbeszélni, hanem Washingtonban is. Én nem tudom, hogy ez a dolog hogy áll. Nyilvánvalóan az lenne a megoldás itt is, hogy a Gazprom eladja ezt a tulajdonrészt, vagy átadja, vagy legalább az irányítást átadja valakinek. Ez egy bonyolult ügy, ugyanaz a történet, mint a finomító.
De a gáztározók szempontjából van bármilyen érdemi kitettsége jelenleg Magyarországnak energiaellátás tekintetében?
Hatalmas gáztározói tartalék van, sokkal több, mint amennyire az országnak szüksége van. Tehát egy 6 milliárd köbméteres kereskedelmi tároló van, és ezen kívül van még egy olyan 1,2, ami stratégiainak számít. Úgyhogy közben mondjuk 9 milliárd köbméter az ország fogyasztása, és van 2 milliárdos termelés. Tehát, hogy mondjuk a teljes importot, egy éves importot be tudjuk tárolni, hogyha 100%-ig föltöltjük a tárolókat. Ezek idén a sok éves átlaghoz képest alacsonyak. Körülbelül ott vagyunk gáztárolási szintben, mint a régi békeidőkben 17-18-ban, mert abból indulunk ki, hogy nem lesz semmiféle krízishelyzet. Korábban mindig volt valami. Tehát korábban mindig attól féltünk, hogy elzárják az ukrajnai tranzitot 2020-ban, aztán 2024-ben is, volt háború 22-23-ban, volt Covid. Tehát mindig volt valami, ami miatt túltöltöttük a tárolót. Idén kicsit relaxáltabban álltunk hozzá ehhez. Mondhatnánk azt is, hogy visszatértünk a régi békeidők tárolási szintjeihez. Ezért a számok alacsonyabbak, de elvileg, ha nem történik semmi, akkor ez elég, ami a tárolóban van.
Most egy pindurka hatásértése fogok vetemedni, és visszajövök a kérdező pozíció, és kb. Arra fogok fölkérni, hogy egy ilyen mini szemináriumot tarts nekünk nagyjából 3 percben maximum. Arra vonatkozóan, hogy itt azért szerintem eléggé nehéz helyzetben vannak a nézőink, hogyha a háború, az újabb és újabb szankciók, vagy azok esetleges feloldása kapcsán megpróbálnak átfogó képet alkotni arról, hogy igazából a magyarországi energiaellátásnak mi a helyzete, mik a legfontosabb kihívásai. Mondom még egyszer, hogyha egy ilyen mini szemináriót kellene ebből kerekítened, akkor hogyan foglalnád össze? Tehát mi az, amit érdemes tudnunk, mi a jelenlegi állapot és a kihívások tekintetében mondjuk a top 3 kihívás?
Hát nem is top 3 van, egy nagy kihívásunk van, nevezetesen, hogy az oroszoktól veszünk gázt és olajat is, és ezeket európai és amerikai szankciós hatások érik. Azt lehet mondani, hogy mind a gáz, mind az olaj történet Európában, az orosz olaj, orosz gáz történet lezárult, tehát hogy csak ez a sarka az Európai Uniónak, Szlovákia és Magyarország az, aki még ilyet vesz, és e tekintetben, ahogy folyik a háború, úgy a szankciós rendszer is lassan, de biztosan megy előre. Na most ugye az Európai Unió az a lassú, de biztos módszer, tehát most 27 végére tervezik azt, hogy megtiltsák orosz olaj és gáz behozatalát. Ez egy nagy kérdés, hogy ez hogy fog lezajlani. Adott esetben például, hogy érinti a hosszú távú magyar gázszerződést, ami jócskán túlnyúlik ezen jogi kötelezettségként. Tehát, hogyha egy ilyen szankciós hatás éri, én nem vagyok a gáz, nem tudom, hogy éri. Ez egy nagy kérdés. És az olajban pedig, hát inkább az amerikai szankciók azok, amelyek most ugye nyomás alá helyeztek minket, nevezetesen az, hogy az amerikaiak azt mondták, hogy lényegében azon orosz cégekkel, amelyek exportálnak, vagy mondjuk az orosz export több mint 90%-át adják, nem lehet semmiféle kereskedelmi kapcsolatot létesíteni. Tehát az egyik megoldás nyilvánvalóan az, hogy azt mondjuk, hogy akkor lezárjuk mi is ezt a fejezetet, veszünk máshonnan gázt és olajat, erre fizikai infrastruktúránk van, ez többbe kerülne, nem bukna bele a magyar gazdaság, de ez egy szignifikánsan. Most vita van, hogy 5-10 vagy 15%-kal többbe kerülne olaj és a gáz import más forrásokból, Nyugat-Európából, egyéb helyekről. Ez az egyik megoldás, vagy lehet ezt a fajta küzdelmet folytatni, amit mondjuk Szerbia, Magyarország, hogy hát eddig halogattunk, most már kicsit hátrálunk is, és arra várunk, hogy valamiképpen ez a szankciós zivatar ez levonuljon, törjön ki a béke, a tűzszünet, és ez a helyzet megoldódjon. Ez utóbbit választotta a kormány, tehát hogy halogatás, és most már picit hátráltunk is, ugye Washingtonban ebben az ügyben tettünk engedményeket, nukleáris fűtőanyag területén, orosz gáz- és olajbeszerzés területén, van egy ilyen helyzetben, de továbbra is az a helyzet, hogy nem akarjuk elengedni ezt az orosz perspektívát, küzdünk érte, és reménykedünk abban, hogy, és a kormány reménykedik abban, hogy ez majd megoldódik magától.
Egy részletkérdés, hogy itt ezt, ha tudod, akkor kicsit részletezd kérlek, hogy ugye arra hivatkoztál, hogy nyugat-európai forrásokból 5-10 vagy akár 15%-kal drágában lehetne csak ezeket az energiahordozókat beszerezni, és ez egy visszatérő vita a magyar nyilvánosságban. Ugye titkosak ezek a szerződések, tehát nem tudjuk, hogy valójában mennyit fizet a magyar állam, vagy a vállalatai ezekért az energiahordozókért, de hogy mindig az a kérdés, hogy a holland gáztőzsdére szoktak hivatkozni, hogy az ottani beszerzés bizonyos számítások szerint alacsonyabb lenne, jobban megérni a nemzetgazdaságnak. Lehet-e rendet vágni ebben a kérdésben?
Hát van egy elképzelésünk, mert vannak KSH, és ott ők adnak importadatot volumenre is, meg értékre is. És ha kettőt egymással elosztjuk, akkor kijön egy átlagár, és az nagyjából belövi. Hogy
a KSH-nak az értelme vett megbízhatóságával kapcsolatban komoly pofonokat kapott a magyar nyilvánosság az elmúlt
Igen, de mondjuk a külkeres statisztikát meghamisítani ezért, hát nem tudom. Tehát, hogy nem a külkeres statisztika az, hanem ez...
Kormányzati érdek fűződhetne hozzá.
Fűződhetne hozzá, különben ebből egy olyan ár jön ki, ami valóban a holland gáztőzsde jár fölött van kevéssel. Tehát életszerű, akkor így mondom, a gázár és az olajár vonatkozása is. Ugye a probléma az, hogy a holland gáztőzsde az Hollandiában van, bármilyen hihetetlen, tehát hogy ott olyan áron lehet venni gázt, ami ott kb. Bejön az Atlanti partvidékre, és ahhoz képest még át kell hozni Európán. Vagy ha nem Európán mondjuk behozzuk Horvátországba, akkor is azt a többletutat meg kell fizetni, amit ezek a hajók bejárnak, mondjuk Amerikából, esetleg katari vagy egyéb forrásból, ez ugye rövidebb, de mindenképpen TTF plusz áron kapjuk meg egy tengerparton. És akkor onnan még ki kell fizetni a tranzitdíjat, és ez a tranzitdíj, teszem azt Európán keresztül, igen, egészen tetemes. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk most ilyen 30 euró per megawatt óra körül van a holland tőzsdei ár, 30-35, még egy 5 euró per megawatt rájön, ebből alakul ki az a többlet, ami mondjuk Franciaországban nem jelentkezik, mert ők persze megkapták, vagy Magyarországban kevésbé jelentkezik, mert ők megkapják a tengeren, nekünk meg ki kell fizetni ezt a többletköltséget. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy olyan többletköltség, ami egy kormánynak talán figyelembe kell vennie, tehát mondjuk ugye a teljes olaj- és gázimport az ugye a magyar nemzeti össztermék 5%-a, tehát ha ezt 10%-kal megnövelem, akkor a 0,5%-át a GDP-nek erre elmenet. Figyelembe kell venni ezt a 400 milliárd forintot, de nem egy ilyen, hogy is mondjam, nem egy ilyen, ettől mi nem meccsült be az ország. Ezt el tudjuk viselni. Ez a helyzet, hogy ennyivel többe kerülne ez a dolog, hogyha teljes egészében más forrásból hoznánk be.
Jó, nem apologetikus akarok lenni, csak azt akartam igazából kihozni, vagy megkérdezni leginkább, hogy lehet-e akkor itt méltányosságot gyakorolni a kormányzati állásponttal szemben, tehát valóban szólnak racionális gazdasági érvek amellett, hogy szemben mondjuk a nyugat-európai elköteleződéssel, vagy akár a lengyel pozícióval Magyarország azért alapvetően kitart az orosz energiahordozók importja mellett.
Én három szempontból szoktam nézni, vagy hát négyből lehet. Az egyik a morális szempont, ami nyilvánvalóan amellett szól, hogy akkor ne vegyünk az oroszoktól, főleg gázt, mert az akkor tényleg a földben marad, de olajat sem. Van egy ellátásbiztonsági szempont, amiben én azt mondanám, ha pusztán ellátásbiztonsági szempontot nézzük, akkor veszélyes egy csövön maradni ilyen nagy mértékben, egy ilyen szállítótól, egy ilyen tranzitútvonalon, de valami helye lenne az orosz olajnak és a gáznak egy 10-20-30%. Ha pedig csak gazdasági racionalitást nézek, akkor meg kell adni, hogy ez olcsóbb, mint a többi. És most persze ebben a háromban lehet lamentálni, van egy negyedik szempont, ezek a kényszerek. Tehát, hogyha az Európai Unió eszközrendszerébe belefér, hogy ezt megtiltsa, ha az amerikaiak lám meg tudják ezt tiltani, akkor nincs mese, akkor kénytelenek leszünk váltani. És hát ezek a helyzetek most már előadódnak, tehát egyre inkább közeledünk egy ilyen ponthoz. Arra lehet számítani, hogyha esetleg kitör egy béke, ami most hát vitatott, hogy ehhez közeledünk-e, akkor ez a szankciós hullám is véget ér talán. Én nem érzem különben a kettő közt ezt a determinatív kapcsolatot, tehát simán előfordulhat egy olyan helyzet, hogy lesz tűzszünet, de a szankciókban nem lesz meghátrálás.
Van egy másik izgalmas geopolitikai vonatkozása a mai találkozónak, ugyanis tegnapi nap folyamán Belgrádban járt a magyar miniszterelnök, ahol ugye elég komoly gondokat okoz a szankciók, az amerikai szankcióknak a megléte az orosz energiahordozók vonatkozásában, hiszen ők ezt elszenvedik szemben Magyarországgal, és egyes értelmezések szerint a miniszterelnök látogatásában az is közrejátszhatott, hogy a MOL régiós terjeszkedését segítse, ez esetben az egyetlen szerbiai olajfinomító megvételével. Miért van ez most igazából napirenden, és látszik igazából a valós esélyt arra, hogy Szerbiába terjeszkedjünk?
Tehát az amerikai olajszankciók miatt az összes olyan aktíve, ami orosz többségi tulajdonban van Európában, és főleg a Balkánon, az ebbe a helyzetbe került. Korábban ilyen helyzetbe került például Bajorországban a Rosznyeftnek a finomítója, és ott egy olyan áthidaló megoldást választottak, hogy a német kormány átvette az irányítást a bajor finomító felett, ő irányítja ezeket a dolgokat. Tehát itt a probléma, az alapvető probléma az, hogy ez Gazprom többségi tulajdonban van, a burgaszi olajfinomító a Lukoil többségi tulajdonában van, a romániai benzinkutak a Lukoil tulajdonában vannak, ezek most mind eladók. Ezeket valamit kell kezdeni velük. Na most én nem egészen értettem, hogy a szerbek miért nem léptek hamarabb, tehát már tavasz óta tartott ez a szankciós játszma, hogy az OFAC, ugye ez a szankciókért felelős amerikai hivatal, ezek rendszeresen ilyen különleges engedményeket adott, nagyon rövid határidővel, hogy még meddig működhet a NIS a rendszerben, és a Vucicek nem léptek erre semmi nagyot. Valószínűleg ebből az következik, hogy az oroszoknak még mindig van valami súlyuk a rendszerben, És ugye ezt október elején a Trumpék megunták, és azt mondták, hogy most már nincs több haladék. Tehát jelen pillanatban tényleg az a helyzet, hogy az állami tartalékokat használja ez a finomító, pár nap múlva ennek vége, és akkor egy elég komoly ellátási krízis lesz Szerbiában. Tehát valószínűleg nem elég az, nem bíznak annyira a szerb kormányban, Amerikában, hogy ha átveszi az irányítást, ne adná vissza. Valószínűleg az a kérés, hogy tessék ezt eladni. Uh-huh. Most két eset van. Az egyik, hogy ez beszélni kell az amerikaiakkal, beszélni kell a szerbekkel, hogy ők mit akarnak, és beszélni kell az oroszokkal, mert ők adják el. Tehát egy egészen bonyolult helyzet alakult ki, és én úgy gondolnám, hogy erről biztos beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal. Az oroszokat kell megérteni, hogy ők valószínűleg vissza akarják ezt a finomítót kapni később. Amikor majd ez a szankciós dolog persze lement. Tehát egy olyannak szeretnék eladni, és ebben tekintetben ugye az Egyesült Arab Emirátusokban már jelentkezett egy vevő, aki adott esetben kétszer annyi érdekes, és majd visszaadja nekik ezt a finomítót. Ez az orosz preferencia sorrend. Ha ez nem megy, akkor esetleg eladják olyannak, aki stratégiai befektető, és ott szeretne maradni, és ilyen a MOL. Tehát a MOL-nak ugye a portfóliójában illeszkedne ez a finomító, ő régiós piacon gondolkodik, régiós finomítókat szeretne venni. A problémája pont az, hogy ő ott szeretne maradni, nem azért venné meg, hogy teszem azt, később visszaadja az oroszoknak, hanem ő szeretné ezt a finomítót irányítani.
Én gondolom, hogy ha kötetett mondjuk esetleg mai nap folyamán egy olyan megállapodás a két állam vezetője között, amely esetleg a MOL-nak ezt az akaratát, hát majd finoman, de megváltoztatja.
Ez lehetséges, erről majd meg tudunk, értesülünk majd.
Hát igazából erre utaltál, nem, hogy most gyakorlatilag azon megy a verseny, hogy kifrontol az oroszoknak ennek az olajfinomítónak a megbirtoklás, ideiglenes birtokba vétele kapcsán.
Hogy kinek adják el a szerbek ezt a finomítót, és hogyha az amerikaiak is beleegyeztek, a szerbek is beleegyeznek, és ugye az oroszok is beleegyeznek, akkor elvileg lehet a MOL. Önmagában az, hogy ebben nem történt ilyen nagy bejelentés, vagy ha nem jelentkezik a elkövetkező pár napban ebben valami nagy bejelentés, akkor szerintem nem a MOL fogja ezt megkapni.
Térjük vissza a moszkvai találkozóra. Vlagyimir Putyin a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokról azt nyilatkozta, idézem őt: sajnálattal konstatáltam, hogy csökkent az áruforgalom 23%-kal, elsősorban nemzetközi körülmények miatt. Ebben az évben azonban miért 7%-os növekedést láttunk az áruforgalomban? Most nyilván az orbáni gazdaságpolitika egyik alapeleme, hogy minden irányba próbálunk gazdasági kapcsolatokat építeni, nyilván Oroszország felé is. Szerinted ezeknek a találkozóknak és a szoros kapcsolatnak lehet egy olyan dimenziója, hogy a magyar vállalatoknak egyfajta keleti terjeszkedését segítse ez elő?
Nem mérvadó. Tehát még a békeidőben, a 22-es háború előtt, amikor nem voltak szankciók, a magyar export 70%-a külföldi tulajdonú feldolgozóipari cégektől jött. Tehát volt egy időszak, amikor még itt volt a Nokia gyár és működött Komáromban, akkor a Nokia telefonalkatrészek volt a legnagyobb exportcikkünk. Tehát ez jó, csak azt akarom mondani, hogy ezt nem Budapesten döntik el, hogy ezek a cégek hova termelnek, vagy nem termelnek. Mm. Tehát hogy a Mercedes azért fog Oroszországba exportálni, mert itt van a gyára, és eladja oda, és ezt Orbán Viktor nagyon nehezen tudja befolyásolni, Vlagyimir Putyin is, mert ezek a multinacionális cégek egész egyszerűen ezt eldöntik. Tehát egy nagyon kis szelete volt annak az exportnak magyarra. Volt pár ugye kiemelt magyar cég, főleg a nagyok, ugye a Richternek volt egy viszonylag jelentős export kapacitás Oroszországban, és ez még mindig van, mert tudomásom szerint még mindig van, mert ugye a szankciós rendszer megengedi gyógyszereknek, a humanitárius okokból gyógyszereknek az exportját Oroszországban. Az OTP-nek van egy beruházása, ami maga módján működget, de ezen túlmenően én érdemi magyar gazdasági érdekről az energetikán kívül nem nagyon tudok kint. Tehát ezek ilyen nagyon pici dolgok, és hát 22-ben ebben egy hatalmas szakadás történt. Tulajdonképpen a szankciók teljes egészében determinálják azt, hogy mi mehet ki Magyarországról. Azt, amit megengednek, az nagyon kevés. Tehát, hogy gépjárműveket, alkatrészeket már nem szállítunk, számokat pontosan nem tudok, de ugye a legjobb évben, még a Gyurcsány kormány alatt 3%-a, a magyar export 3%-a ment Oroszországba, ez lement másfélre 2014 után, tehát volt egy kis visszajövetel, de én szerintem bőven 1% alatt van az a teljes export teljesítményekben belül, ami Oroszországba megy.
Közben jött egy hír, Alekszandr Novák, orosz miniszterelnök helyettes megerősítette az Interfax ügynökségnek, hogy a Kreml tárgyalt magyar vásárlók megjelenéséről az orosz olajcégek szankciók sújtott a külföldi eszközének felvásárlásában. A lehetséges üzletről csöndben a nyilvánosság nélkül folynak az egyeztetések. Az Interfaxnak nyilatkozó Novák szerint a Putyin-Orbán-moszkvai találkozó napirenden volt az a forgatókönyv, amely magyar szereplők, az orosz híradás szerint elsősorban a MOL, NRT, vehetik meg az orosz olajvállalatok balkáni és romániai eszközeit, és ezt a portfolio.hu hozta most ki.
Igen, na hát örülünk az orosz őszintességnek, tehát ezek szerint valóban erről is beszéltek. A Romániában gondolom, hogy a benzinkút hálózat az, ami egy eladó, van ott több minden is, csak nem gondolom, hogy ez szóba jött. A burgaszi finomító, ami a Balkán legnagyobb finomító és a Lukoil tulajdonában van szintén eladó, azt szerintem a MOL-nak túl nagy falat. Tehát ezt nem igazán érzem esélyesnek. És hát nyilván a szerb helyzet az, ami leginkább izgatja itt a fantáziát.
Orbán Viktor reggel úgy nyilatkozott, hogy a békéről is szó lesz majd ezen a találkozón, amivel kapcsolatban nyilván volna miről beszélni, hiszen a héten látott napvilágot az a sokat vitatott 28 pontos béketerv, amit az Egyesült Államok szellőztetett meg. Ugye ennek több pontja, vagy fő pontjai például az, hogy Ukrajnának 600 000 főben kellene maximalizálni a fegyveres létszámát, át kellene engedni a Donyeszk-medencét teljes egészében Oroszországnak, korlátoznák a jövőben bizonyos fegyverkategóriákat és külföldi segítségnyújtást, kizárná az Ukrajnának a NATO-hoz való csatlakozáshoz való lehetőségét. Ukrajnának el kellene ismerni hivatalosként az orosz nyelvet és az orosz ortodox egyház helyi ágát, és szerepelt még a pontok között, hogy minden náci ideológia és aktivitást be kellene tiltani. Nos, rá pár napra egy európai ukrán ellenajánlat fogalmazódott meg, ami gyökeresen eltér a fente vázolt pontoktól. Hogyan jelenleg igazából a béke folyamat, és mekkora esélyt lehet annak látni, bármilyen érdemi megegyezés lesz még idén?
Én úgy látom, hogy ez egy nagyon kusza dolog, és hogy Amerikában is több tárgyaló delegáció egymás mellett tárgyal. Ez az érdekes helyzet alakult ki. Attól függetlenül nagyon lassan, de úgy szűkülnek a fókuszok a tekintetben, hogy, tehát, hogy csökken a vitás kérdésekben a különbségek. Tehát mondjuk Oroszország is elment odáig, hogy most már szóban legalábbis csak a Donbaszt kéri. Zelenszkij is legutóbb azt mondta, hogy végül is beleegyezik ebbe a területcserébe elvileg. Azt a konkrétumokról nyilván tárgyalni kell. Tehát, hogy nagyon lassan megyünk előre, és mozgunk a megállapodás felé, de én még nem látom ezt, hogy ide elértünk volna. Tehát még úgy gondolom, hogy ennek a háborúnak sajnos még hónapokig van kifutása. Főleg az oroszok szempontjából érdemes kivárni ezt a telet. Tehát, hogy most nagyon rossz helyzetben vannak az ukránok, több fronton, több kérdésben is. Úgy gondolná, Moszkva úgy gondolhatja, hogy az idő most neki dolgozik, és még érdemes ezt legalábbis rövid távon fenntartani. Ettől függetlenül tárgyalási folyamat van, talán nem akad el, és hogyha ezt kivárjuk, akkor még akár egy tűzszünet, vagy egy béke is összejöhet valamikor jövőre.
A szankciókról beszélünk még röviden. Ugye itt a amerikai termen szó volt az Oroszország elleni szankcióknak az enyhítéséről feloldása, ami korábban pont, hogy a szigorítás mellett köteleződött el a Trump adminisztráció. Most a nyugati közönség egyfajta csodafegyverként szokott tekinteni a szankciókra, amelyeknek a rövid középtávú hatásától azt remélték, hogy ez érdemben befolyásolhatja Oroszországnak a hajlandóságát a békekötésre. Hogyan lehet értékelni mondjuk egy ilyen 3 éves időtartamon belül most már a szankciók hatását?
Én általában úgy gondolom, hogy a fő hatás, amit Oroszország érte, az a háború maga, tehát hogy az egy nagy tehertétel, hogy háborúzniuk kell. És ezen túlmenően a szankciók ügyében nagyon meglepően, tehát amilyen ügyetlen és rossz volt az orosz hadsereg a fronton, annyira ügyes volt a gazdasági adaptációjuk az oroszoknak. Tehát egyrészt készültek is rá, tehát több területen lehetett látni azt, hogy fölkészültek, másrészt a folyamatában azt lehetett látni, hogy károkat okozott, nyilvánvaló, továbbra is károkat okoz, de messze menően nem hozza azokat az eredményeket, amelyekben reménykedtünk. Különben az amerikaiak is nagyon szkeptikusak voltak az orosz szankciókat illetően a kezdetektől fogva. Mindig az amerikai pénzügyminiszter helyettest említem, szoktam hivatkozni, aki a legelején ennek a szankciós periódusnak március 22. március elején azt mondta, hogy soha még ekkora szankciós csomagot nem dobtak ki, és fogalmuk sincs, hogy ez hogy fog működni. Hogy egy dolgot mondjak, például az orosz külkereskedelem volumene nem csökkent. Tehát egy szankciós rendszer, ami arra épül, amit igazán el tud vágni, az ugye az a külgazdasági tevékenység, azt tudja szűkíteni, ehhez képest körülbelül a 2010-es évek második felének az átlagát hozza az orosz exportbevétel. Ez biztos, hogy kudarc. Tehát sok sikert fel tudok sorolni, de úgy gondolom, hogy önmagában, ugye a makrogazdaság egészében ez biztos, hogy egy kudarc.
Mi sorolná akkor a sikerek közé igazából?
Hát akkor sikeres egy szankciós rezsim, amikor piaci trendekre épül rá. És hogy mondjak egy sikert, amikor már nem is volt szankcionálva, a gázkiváltás, földgázkiváltás, Európa földgázkiváltás az egy nagy siker volt. Ezt az oroszok kezdeményezték, ők zárták el Európa számára a gázt, és kaotikus állapotokat teremtettek 22-23-ban, de fizikai ellátás szintjén meg tudtuk oldani. Azért, mert olyan mértékben nőttek a cseppfolyósított földgázpiacok, hogy el tudtuk azt érni, hogy máshonnan megvegyük ezt a földgázmennyiséget, és most 100 milliárd köbméter földgáz ül Nyugat-Szibériában a föld alatt évente, maradt bent, amit korábban eladtak európai fogyasztóknak. Tehát ezt a bevételt ők elvesztették, azt lehet mondani, hogy hurrá. Csak hát a földgáznak nem volt akkora nagyon nagy súlya az orosz exportbevételekben, mint azt sokan gondolják, igazából az olaj hozza a nagy pénzt. Ez például egy siker, azt lehet mondani. Hát sok ilyet nem tudnék emlegetni, tehát az a helyzet, hogy a szankciók, én úgy látom, hogy nem hoznak rövid távon békét, még most sem. És különben pont ez a 28 pontos béketerve, amit hát mondjuk, hogy az oroszok raktak össze. Az, hogy ebben is ilyen, hát majd ezzel is foglalkozunk, ez is különben indikatív, hogy az oroszoknak nem ez az, ami fáj, hanem ők inkább Ukrajnával szemben akarnak dolgokat, hogy a szankciót úgy mondta a 28 pontos béketerv, hogy hát majd fokozatosan lazítgatjuk őket. Na most, hogyha a szankciók nagyon fájnának az orosz gazdaságnak, és kényszereket teremtenének, és nem tudnak tovább csinálni, akkor nem ide a, nem tudom, a hányadik sorba tennék, hanem ezzel kezdődne talán a béketerv. Nem erről van szó. Tényleg lényegében a szankciókról még a béketárgyalásokon nem is beszéltünk. Tehát, hogy arról van szó, hogy hát majd valami lesz, ez egy ilyen mozgó alkatrész, amiben, hogyha esetleg majd el lehet cserélni valami másra, a nyugat felléphet szigorúbban mondhatja azt, hogy de a szankciós rendszer marad, vagy enyhítheti, ha valamit az oroszok fölkínálnak. Nincs róla érdemi megegyezés egyelőre.
És beszélj még arról, hogy jövő héten érkezik egy delegáció Moszkvába amerikai részről, amelyben ott lesz majd Steve Witkoff is, az egyik legfontosabb külpolitikai embere igazából Trumpnak. Na most arról lehet olvasni, hogy gyakorlatilag az adminisztráción belül is azért most már komolyabb törésvonalak vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kéne lezárni a háborút, és hogy milyen viszont kéne Oroszországgal kialakítani. Lehet-e egyértelmű amerikai pozícióról beszélni az ukrán-orosz háború vonatkozásában, vagy kifejezetten Oroszország vonatkozásában?
Hát pont ez látszik, hogy nincs egységes amerikai vonal. Tehát, hogy napnál világosabb most már, hogy a Witkoff, most el lehet mondani egy csomó minden rosszat róla ilyen diplomáciai szempontból, hogy az oroszok az oruknál fogva vezetik, nem ért hozzá, stb. De hát folyamatosan az történik, hogy a külügyi, amerikai külügyi establishment orra előtt a Witkoff bevisz a Trumphoz javaslatokat, Alaszka, igen, adott esetben ez a 28 pontos program, amik nem felelnek meg mondjuk a Rubioék elképzelésének, enyhén szólva, és a külügyi establishment aztán ezen dolgozik, hogy ezt valahogy elsikálja. 70-80%-a az idejüknek, energiájuknak így megy. Így nagyon nehéz egy hiteles közvetítői szerepet bejátszani, hogy tulajdonképpen legalább két amerikai pozíció van. Tehát ez teljesen, hogy is mondjam, nem jellemző Amerikára. Tehát korábban én ilyet nem nagyon tapasztaltam tőlük. Kérdés, hogy ezt meg fogják tudni oldani, és hogy itt valaki ezt helyre gatyába rázza el, vagy ha ez így marad, akkor egy ilyen nagyon fura és kusza békefolyamatot fogunk látni.
Mi a legmagyarázóbb erő, de még nem konteós magyarázata annak, hogy Witkoff mitől itt élvezi ezt a különleges pozícióját? Sokszor valóban egyébként Marco Rubioékkal, akár csak szemben is.
Hát, Most én nagyon szubjektív választ tudok adni, tehát, hogy azt már többször elmondtam, hogy ugye én a jelcini orosz külpolitikán nőttem föl, ami teljesen kaotikus külpolitika volt, és egész egyszerűen ezek a normatív magyarázatok nem mindig működtek. Tehát nem mindig a nemzeti érdek mentén működnek dolgok, hanem van önérdek, egyes emberek jellemhibái, hiúsági kérdései azok, amik a külpolitikát meghatározzák, és most azt mondom, hogy nagyon erősen ez bejön. Tehát én úgy gondolom, hogy a felelősség önmagában nem Witkoffé, hanem azért, aki ezeket meghallgatja, és ezt az ember Donald Trumpnak hívják. Tehát ha ő nem mondja azt, hogy akkor te csinálod, vagy azt csinálja, akkor és ez így marad, akkor hát Donald Trump külpolitikáját látjuk, és az ilyen. Én nem Witkoffot hibáztatom ebben az ügyben, vagy hát őt is lehet, de nyilván a felelősség mindig azért, aki ezeket a tanácsokat meghallgatja, és felemeli ezeket a javaslatokat olyan szintre, ahol talán nem kéne.
Deák András, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt elmondtad a nézőinknek, gyere máskor is, minden jót neked.
Köszönöm a meghívást.
Mi pedig azonnal folytatjuk, Magyari Péterre érkezik ide a stúdióba, de előtte mutatunk egy rövid kefcsinálót Papp Szilárd kollégám új műsorából, interjú műsorában, Unortodox címen fut. Az első része már látható is a csatornán, ebben Wolfgang Münchaut kérdezte, alapvetően a német gazdaság paradigmájának a kifulladásáról, illetve azokról a kihívásokról, amelyekre láthatóan jelenleg is nehezen ad választ a politikai-gazdasági establishment Németországban, aminek a hatásait Magyarországon is pontosan érezzük. Ha szeretnéd jobban érteni azt, hogy mitől köhög a magyar gazdaság, és mi a probléma Németországban, akkor nézd meg azt az interjút, illetve kövess majd az újabb adásait az Unortodoxnak. Tehát ahogy mondtam, ehhez következik most egy kefcsináló, utána pedig érkezik ide Magyari Péter.
Miközben Magyarország a 2026-os választásokra készül, a világ körülöttünk újra rajzolja önmagát. Új hatalmak emelkednek fel, régiek omlanak össze. A politika, a gazdaság és a technológia versenye új korszakot nyit. Ezek a változások nem csak az eljövendő kormány mozgásterét határozzák meg, hanem a mi mindennapi életünket is, hogy mennyit keresünk, hol dolgozunk, mit vásárolunk. Én Papp Szilárd vagyok, és Unortodox címmel egy interjúsorozatot indítok útjára, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól fogok beszélgetni olyan emberekkel, akik segítenek megérteni, miben is vagyunk, és mi jön ezután. Lesznek jobb és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, európaiak, észak- és dél-amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak. Ami közös bennük, hogy mernek másképp gondolkodni, és túllátnak a régi sémákon. Unortodox. Új nézőpont a világra. Hamarosan a Partizánon.
Most pedig folytatjuk adásunkat Magyari Péterrel, a Válasz Online újságírójával. Szervusz, köszöntelek az adásban.
Szervusz.
Kezdjük azzal, hogy miként érdemes értékelni a mai találkozót. Szerinted a elhangzottakból, vagy akár nem tudom, bármilyen háttérinformációból van-e valamilyen jelentősebb fejlemény? Tényleg köttetette bármilyen olyan típusú energiaellátást érintő megállapodás, ami új dimenziókat hoz be az eddigi paradigmába, vagy egyáltalán azok a hírek, amik a béketerv esetleges előremozdítását vetítették előre, hogy Orbán Viktor is erre utalt ma reggel, azzal kapcsolatban volt-e bármilyen érdemi fejlemény?
Nagyon nehéz ezt megmondani, mert 3,5 órán át tárgyalt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal, és ehhez képest az annyi jött ki eddig hivatalosan, legalábbis magyar részről, hogy amiről eddig szerződés volt, az továbbra is hatályban marad, nem mintha felmerült volna, hogy ezek a szerződések legalábbis a két fél részéről bármilyen veszélyben lennének, akik veszélyeztették ezeknek a szerződéseknek a végrehajtását, azok részben az Egyesült Államokban, részben pedig a Brüsszelben az Európai Unió vezetése volt. Tehát ilyen értelemben úgy tűnik, hogy nem mondták meg, hogy miről volt szó. Most ugye volt, amit az előbbi beszélgetésben te is említettél, mi megjelent Novák orosz,
igen.
miniszterelnök helyettestől. Az a kis rész a balkáni, romániai eszközök lehetséges eladásáról, az például reális, hogy ezért ment ki Orbán Viktor, és ki tudja még, hogy miről volt szó ezen a megbeszélésen.
De ez klasszikus frontolás, tehát tényleg arról van csak szó, hogy ideiglenesen, ameddig le nem zárul a háború, és nem rendeződik a szankciók, és minden Oroszországgal szemben intézkedésnek a sorsa, addig Magyarország hát tartsa legalábbis jókarban ezeket a kapacitásokat, és aztán legyen szíves majd visszaszolgáltatni, amikor esetleg újra Oroszországnak lesz erre igénye, vagy lehetőség, hogy igényét kifejezze, vagy ez más típusú stratégiai együttműködést jelent. Tehát, hogy miért előbb Szerbiába megy a miniszterelnök, és miért utána Moszkvába, hogyha most megkapta a moszkvai engedélyt, azt gondolom, utána kellene igazából Szerbiában tárgyalnia, mégis fordítva történt ez. Szóval hogyan érdemes értelmeznünk ezeket a geopolitikai mozgásokat?
Ez nagyon nehéz tájékozódni, mert ugye itt van egy harmadik szereplő is, az Egyesült Államok. De ugye a Lukoil az első körben, amikor a USA jelentette az őtérő szankciókat, akkor azt mondta, hogy jó, akkor az egészet eladjuk a Gámbornak. Gámbor egy papíron svéd, valójában Oroszországhoz erősen kötődő nagy nemzetközi energiakereskedő, amire egyébként a Twitteren, vagy mostani nevén X-en reagált az amerikai kormányzat egyik szereplője, hogy na, ezt nem fogjuk hagyni, mire a Gámbor bejelentette, hogy jó, akkor nem vesszük meg. És itt december 13-áig van azt hiszem határidő, amíg a Lukoil eladhatja a különböző nemzetközi eszközeit, és akkor így merült fel, hogy akkor újabb megoldásokat kell kitalálni, és hát ebből a gámboros történetből az az érdekes, hogy ez azért mondtam, azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy az amerikaiak is beleszólhatnak abba, hogy ki a vevő. De akkor itt van egy szerb oldal, itt ugye a szerb állam a kisebbségi tulajdonos a cégben, és hát nyilván ők bele akarnak szólni, hogy kivel fognak együttműködni. Van egy orosz oldal az eladó tekintetében, tegyük hozzá, hogy a Lukoil nem állami cég. Tehát az, hogy az orosz elnök tárgyal róla, az Oroszországot ismerve reális lehet, de azért nem magától értetődő. És tegyük hozzá, hogy van a harmadik szereplő, Magyarország és a MOL, ahol a MOL sem állami cég, bár mindenféle államhoz kötődő alapítványoknak vannak részvényei, de azért többségi tulajdonban nem állami cég, tehát ott is erről a MOL-nak kellene tárgyalnia, és ugyan a MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt tegnap ott volt Szerbiában Orbán Viktorral együtt, de ma nem volt ott Moszkvában.
Tehát, nem volt ott, vagy nem tudjuk, hogy ott volt?
Nem volt ott, ezt biztosan tudom, hogy nem volt ott. Tehát ebből a relációból nagyon nehéz eldönteni, hogy politikai szinten itt milyen megegyezés születhetett. Ugye az is egy nagyon nehéz kérdés, hogy van ez az erős feltételezésünk, amit Deák András is elmondott, hogy itt az oroszok annak örülnének, ha valaki úgy venné át, aki majd vissza is adja, de azért ez valamilyen szinten az amerikai szankció kijátszása is lenne, ha csak erre az amerikaiak háttérben nem adnak engedélyt. Ja. Tehát ez sem annyira magától értetődő, ugyanakkor a szándék megvan. Tehát ennek a csomagnak, részvénycsomagnak, amit az oroszok megvettek a szerbektől 2003-ban, annak idején egyébként a MOL is jelentkezett rá, indult a privatizációs eljáráson. Tehát szerintem őket ez érdekelne, és logikus lenne abból a szempontból is, egyrészt ugye van egy ilyen társasjáték, akinek hány finomítója van a régióban, ebből a szempontból teljesen jól beleillene a MOL logikájába megvenni a szerbiai finomítót. A másik pedig a Janaf vezeték. Ez a Horvátországból induló olajvezeték, amiről elmúlt időszakban rengeteg szó volt, ugye ezzel lehetne elvben talán esetleg kiváltani a barátság kőolajvezetéket, ami ugye Oroszország felől jön. Most ennek a Janafnak két iránya van. Az egyik Magyarország felé megy, a másik Szerbia felé. Más vevője nincs is a társaságnak. Most, hogyha a cső mindkét végén a MOL tárgyalhatna, akkor az nyilván egy
erős pozíció.
Erősebb pozíciót jelentene, igen.
Miért pont most ment Moszkvába szerinted Orbán Viktor? Ugye Friedrich Merz, német kancellár sietve le is szögezte, hogy Orbán európai fölhatalmazás nélkül látogatott ki, és nem is volt semmifajta előzetes tájékoztatás feléjük. Ez nem lenne egy új front egyébként Merzel, hiszen gyakorlatilag teljesen nyilvánvalóan építi az ő politikai ellenfelét, Alice Weidelt, Orbán Viktor. Tehát vannak már létező frontok magyar-német vonatkozásban. De azért ez a megszólalás legalábbis néhány évvel ezelőtt még akár elképzelhetetlen lett volna pont a találkozónak a napján. Szóval, hogy ez bármilyen szempontból szerinted kitettsége a miniszterelnöknek, aki tavasszal újrázni kíván, vagy épp ellenkezőleg valójában azt mutatja meg, hogy mennyivel befolyásosabb és relevánsabb szereplő, mint sokan mások akár a régióban?
Hát 24 nyarán, amikor Magyarország átvette a EU soros elnökségét fél évre, és Orbán Viktor azzal kezdte, hogy egy Kiev-Moszkva-Peking-Mar-a-Lago túrával indított, akkor már elhangzott egyébként német részről is ilyen kritika, hogy miért nem egyeztetett a tanáccsal. Az Orbán azt mondta, hogy utólag egyébként bejelentkezett telefonon, és elmondta, hogy miről tárgyalt. Az biztos, hogy most egy nagyon érzékeny pillanat van orosz ügyben. Nem csak a béketárgyalások különböző forgatókönyvei az amerikaiak által előhozott 28 pont, aztán az ukránokkal közösen kidolgozott 19 pont, és a különböző ilyen variációk körül, hanem nagyon közeleg az az európai tanácsi csúcs, ahol nagyon szeretnék a németek, hogyha döntés születne arról, hogy egy rendkívül nagy orosz állami vagyont, amit befagyasztottak, és egy Euroclear nevű brüsszeli pénzügyi szolgáltatónál van, ez egy ilyen 180 milliárd eurós tétel, tehát óriási összeg, azt Ukrajnának adják. És ezt a német kancellár nagyon szeretné, mert így lehetne finanszírozni a következő években Ukrajnát, akkor is, hogyha az USA kiszállt a finanszírozásból, és úgy, hogy ez az európaiaknak ne kerüljön konkrétan pénzükbe. És itt, hogy megszülessen ez a döntés, ennek az egyik nagy akadálya egyébként Orbán Viktor, aki rendszeresen azt mondja, hogy ő ezt nem akarja. Most van egy másik akadálya, a belga miniszterelnök, aki azt mondja, hogy ez egyébként vele lehet tárgyalni, tehát ő nem kategórikusan utasította el a tervet, csak azt mondta, hogy még nem látja a jogi megoldást. Legyen szíves pontosítani az Európai Bizottság. De ezzel együtt ez egy nagyon fontos német-francia közös igény. És hogy ebben a kiélezett helyzetben Orbán Viktor mit tárgyal, és mit árul el az EU-s pozícióról Moszkvában, az biztos, hogy aggasztja a berlini politikát.
Nyilas Gergely Telex újságíró írta meg a cikkében, hogy Putyin Orbánhoz intézett szavait miszerint, idézzük az eredetit, nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe. Szóval ezt a magyar delegációnak a tolmács a következő fordítást adta, hogy az együttműködés úgy nemzetközi szinten is jól működik. Ám legyünk méltányosak. Előfordulhat egy ilyen véletlen?
Ebben előfordulhat ilyen véletlen, én hajlamos vagyok nem hinni az ilyen típusú véletlenekben. Nem tudom, hogy ezt a tolmácsot melyik delegáció vitte magával, vagy hova van jobban bekötve, de ez mindenképpen nagyon zavarba ejtő. Főleg azért, mert egy ilyen mintázatot már láttunk, amikor a Witkoff tárgyalt többször is Oroszországban, akkor voltak hasonló hírek, hogy mindenféle félrefordítások és torzítások jelentek meg a tolmácsolásban. De erre szerintem van Oroszországban hajlam.
Putyin ki akarta, vagy kifejezésre akarta juttatni azt, hogy vannak különbségek, tehát nem véletlenül beszélt erről, és ennek ellenére a tolmács mégis ezt megmásítja, és egyébként most jelzi is a kollégámiket, hogy magyar volt a tolmács, tehát hogy a magyar delegáció vitte magával. Létezik-e bármilyen más észszerű magyarázat, mint az, hogy ez egy politikailag motivált cselekedet volt a részéről?
Az is elképzelhető, hogy itt a magyar közönségnek is kellett játszani, és a konfliktusos szálat azt el kellett kenni, hogy ezt ne hallják a magyar nézők.
Tehát, hogy a híradó nézőit ne zaklassák föl véletlenül csak azzal is akár, hogy lehetnek különbségek Oroszország és Magyarország között nézetrendszert illetően.
Igen, igen, akár ez is lehetett a motiváció.
Nagy a baj. Német segítsége ment át az EU-n Paks 2, de most minden kezdődhet előről. Ezzel a címe jelent meg cikked még szeptemberben. Az írásod apropója egy akkora az európai bírósági döntés volt, amitben igazat adtak az osztrák kormánynak, akik beperelték az Európai Bizottságot azért, mert engedélyezték a paksi bővítést. Most párhuzamosan Orbánnak sikerült elérniük a beruházást érintő amerikai szankciók megszüntetését. Hogy álljanak a Paks 2 projekt? Látod az esélyt annak, hogy a nem túl távoli jövőben, tehát még az évtized vége előtt, megindulhat-e ott az energiatermelés?
Azt kizártnak tartom, hogy 2030 előtt megindulhat. Ezt még a magyar kormány sem állítja. Most a Szijjártó Péter azt mondta Moszkvában készített videójában, nem sokkal adásunk előtt publikálta, hogy február 5-én elkezdik önteni a betont. Ami azt jelenti, hogy az érdemi építkezés elkezdődik, ami egyben azt is jelenti, hogy az érdemi építkezés még mindig nem kezdődött el, ahhoz képest, hogy 2014. januárban írták alá erről a szerződést, és úgy volt, hogy 2026-27-ben az első új blokk már termelni fog. Értelme, óriási csúszás van. És az az Európai Unió bíróságának az a döntése, az nagyon komoly további bizonytalanságokat hoz, és egyébként is tele van netteltes bizonytalanságokkal ez a projekt. Továbbra sincs végső engedélye egyébként annak, hogy ilyen típusú atomerőművet az Európai Unió területén a Rosszatom felépítsen. Tehát őrült kockázatok vannak a beruházásban, és én hallok olyan véleményeket nukleáris iparági szereplőktől, ami szerint igazából ezt már senki nem gondolja komolyan, hogy ez így megépülhet.
De akkor miért van az például, hogy az amerikai szankciók feloldásával, vagy például az amerikai-magyar nukleáris megállapodásokkal azért, mint hogyha úgy tűnt, hogy új lendületet kapna a projekt, ezek valójában semmifajta lényegi tartalmi előremozdítását nem hozták el Paks 2-nek, ha pedig ez így van, akkor miért volt fontos egyáltalában ez a magyar delegáció számára?
Szerintem ez az amerikai delegáció számára volt fontos, mert amit történt, az részben az, hogy az amerikaiak nyár óta nem blokkolják a paksi építkezést, tehát ott volt egy szankció, ami alól felmentést kapott a projekt. És ezt a szankciót fél évre megszüntették, és most a Orbán amerikai útja után úgy, ahogy van, törölték. De ezzel sokkal közelebb a beruházás nem lépett előre, csak egy akadály hárult el. Viszont közben mindenféle elvi megállapodás született arról, hogy az amerikaiak hogyan vesznek részt a magyar atomipar fejlesztésében. Egyrészt történt egy elvi megállapodás arról, hogy ők majd szállítanak nukleáris fűtőanyagokat. Nagyon sok a bizonytalanság ezzel kapcsolatban, többek között 2032-ig élő szerződéseket kellene felmondani az oroszokkal hozzá, de mondjuk, hogy oda betették a lábukat egy kicsit az ajtóba. Akkor a kiégett fűtőelemek feldolgozása, tárolása körül is született egy elvi megállapodás, eddig úgy volt, hogy ezt is az oroszok csinálják. Vagy legalábbis ők jöttek ajánlatokkal, hogy ők ezt szívesen. És amit nagyon nyomnak még az amerikaiak, és amiről szintén született egy elvi megállapodás, hogy ilyen kisebb atomerőműveket, ez a Small Modular Reaktor nevű izéket, azokat behoznának Magyarországra. Na most egyszerre a Paks 2 projekt, a Paks 1 meghosszabbítás, ami szintén napirenden van, és ezek a úgynevezett kis atomerőművek telepítése, ez irreális. Egyrészt valószínűleg ennyi áram nem kell, mint ami a három dolog együttesen hozna, de még ennél is fontosabb, és ennél is aggasztóbb, hogy ennyi pénz a világon nincs. Ja. Tehát az történt, hogy van egy kátyúba jutott, nagyon lassan haladó, egyelőre csak bejelentések nyomán, vélelmezhetően épülő Paks 2, és közben az amerikaiak betették a lábukat, és jelzik, hogy ők egyébként szívesen kiváltanák az orosz projektet. Amire azt mondták a magyarok elben, hogy persze, majd párhuzamosan mi mindent nyitva tartunk. Tehát ez az egész megállapodás az amerikaiakkal, ez inkább szól szerintem arról, hogyha nem lesz Paks 2, akkor mi lesz helyette, és amerikai lesz helyette, mint sem arról, hogy az amerikaiak olyan nagyon segítik a Rosszatom beruházás folytatását.
Ugye a kérdés felvezetésében említettem azt, hogy az osztrákok voltak azok, akik megóvták az eredeti döntést. Igazából mi az osztrákoknak a szerepe a Paks 2 bővítés kapcsán? Mik voltak a fenntartásaik?
Igen, ők azt a határozatot támadták meg, amivel az Európai Bizottság átengedte a Rosszatom projektet. Uh-huh. Hát azt mondta, hogy itt nincs tiltott állami támogatás, csak legális állami támogatás, és amikor a tender nélkül kapta meg a projektet a Rosszatom, akkor az rendben volt. Tehát ez a két engedély, amit ők megtámadtak. És itt az Európai Bíróság azt mondta ki egyébként, nem azt mondta ki, hogy nem adhatta volna ki ezt az engedélyt a bizottság, hanem azt, hogy nem indokolta meg elég alaposan, hogy miért nem adta ki. Hogy miért adta ki.
És akkor visszatérve még egy pillanatra a Moszkvájuknak a belpolitikai dimenzióira, hogy érdemes ezt értékelnünk? Ugye az elmúlt egy hét azért alapvetően leginkább a Tisza jelöltállításáról, jelöltállítási folyamatáról volt hangos. Ugye a mai napra időzítette Magyar Péter a jelölteknek, már a végleges jelölteknek a bemutatása, elvileg 6 órától már tart, még nem indult el maga az élőadás, de elvilegben perceken belül megkezdődhet az majd. Összefüggésben állhat esetleg ezzel, hogy megpróbálta esetleg Orbán újra elütni, vagy elsütni ezt a nemzetközi ütőkártyát, amit a washingtoni úttal kapcsolatban igazából végül is egyébként ügyesen használt ki Magyar Péter beelőzendő a napi tematizálási versenyben. Lehet-e ilyen hatása esetleg ennek a moszkvai útnak szerinted?
Szerintem igen, és ez nagyon fontos része a Fidesz kampányának, hogy úgy mutassa fel Orbán Viktort, mint aki egy nagyon erős vezető, mint aki a világ élvonalában versenyképes vezető, mint akit a világ legnagyobb és legerősebb politikusai szívesen fogadnak, és aki azzal tudja fenyegetni a magyar választókat, hogyha nem ő lesz, akkor azokat a nagy nemzetközi pozíciókat, amiket ő szerzett, el fogjuk veszíteni. Uh-huh. És ez hozzájön a félelemkeltés rezsi ügyben. Tehát ha én ezt nem tudom csinálni ezen a nagy pályán, akkor 3-4-szer annyit fogtok fizetni a rezsiért. Ami egyébként nem megalapozott.
És mit gondolsz, mennyire leírható, vagy egyáltalán számodra kirajzolódik-e bármi arra vonatkozóan, hogy mi lehet a Tisza Oroszország pozíciója, politikája? Tehát egy nyilvánvalóan nagyon nehéz és összetett választói koalíciót próbál Magyar Péter egybe tartani, amiben vannak egyébként teljesen méltányolható, sőt respektálható morális szempontok, amelyek vezetik azokat az ellenzékeket, akik semmifajta Oroszországhoz való közeledést nem tartanak elfogadhatónak és opponálnak. Tehát nyilvánvalóan vannak itt azért racionális geopolitikai szempontok, amelyeket sokszor ez a véleménynyilvánosság ignorálni látszik. Nyilvánvalóan, hogyha lenne is adott esetben kormányváltás, nagyon nem fog megváltozni Magyarországnak, még egyszer mondom, a geopolitikai pozíció, illetve az energiafüggőséggel kapcsolatos kitettségei. Nyilván lehet ezen mozgatni sok mindent, és megnyílhatnak akár új csatornák, de Oroszország ott marad, ahol van, Magyarország is ott marad, ahol van. Ebből mi rajzolódik ki a számodra? Tehát le tudnál leírni bármit is arra vonatkozóan, hogy hogyan gondolkodik a Tisza arról, hogy hogyan lenne kívánatos elrendezni egy esetleges kormányzás esetén az orosz-magyar viszonyokat?
Erről igyekezzek minél kevesebbet beszélni, mert itt nagyon erős támadásban van a Fidesz. Amit én eddig kihallottam, nagyon óvatos, tisztás nyilatkozatok alapján, az egy valamiféle pragmatikus megoldás lenne. Kicsit hasonlóan, mint amit mondjuk az osztrákok csináltak az elmúlt években, akik nem verték a mellüket Brüsszelben, hogy ők oroszpártiak, de úgy szép csöndben, amennyit lehetett bizniszelni az oroszokkal, azt meg is csinálták. És viszont van egy fontos kiegészítésem az, amit mondtál, hogy nem változik a függőség helyzete. Változik. Változik, mert rengeteg új gázforrás nyílik meg a következő években várhatóan. az Egyesült Államok és Katar LNG termelése is, ez a cseppfolyósított földgáz, amit hajóval igen. lehet behozni, ez olyan szintű ugrás előtt áll, tehát ezek már előkészített, rengeteg pénzt beleraktak beruházások, amelyek 26-27 folyamán minden elemzői energiapiaci elemzői várakozás szerint le fogják vinni az árakat. Most novemberben a REC nevű Corvinuson működő Nemzetközi Energiakutató Központ készített egy modellezést, hogy mennyibe kerülne nekünk, hogyha le kéne válni az orosz földgázról. És ebben ők azt jósolták, hogyha azonnal kellene, tehát holnap, akkor olyan 4-5 euró per megawattóra áremelkedést jelentene a mi régiónkban. Ez egy ilyen bő 10%-os, inkább 15%-os emelkedés a mai árakhoz képest. Tehát most olyan 30 euró per megawattóra körül van az irányadó európai földgázár. Ám hogyha a 2028. január elejé leválással számolnak, ami egyébként a EU-s elfogadás előtt álló rendelettervben is szerepel, akkor egy euró alatt lenne a árnövekedés. Egyszerűen annyival növekszik a LNG piac addig várhatóan, meg az európai infrastruktúra, ami ezt kezelni tudja.
De lehetnek mondjuk környezeti szempontok is például mondjuk amellett, hogy az LNG azért nyilvánvalóan sokkal nagyobb karbonlábnyomot hagy maga után annak a használata, mint a hagyományos vezetéken szállított földgáz vagy kőolaj.
Ebben nagyon biztosak vagyunk, hogy sokkal nagyobb. Ugye az LNG-nél ott a szállítás az, ami...
Az brutális.
De azt a szállításhoz azt a gázt használják, amit szállít. Tehát az nem olajjal, tehát nem hagyományos olajbenzinnel működő tankerek. Ez azért valamennyire csökkenti, és hát azért a vezetéknek is hatalmas áramigénye van. Tehát az se ingyen jön.
Zárásként még azt szeretném, hogyha egy röviden értékeljed azt a kérdést, hogy amúgy Orbán Viktornak ezek a moszkvai látogatásainak az EU-s, vagy hát atlanti visszhangja, szóval van-e ebben olyan költség igazából Orbán Viktornak szerinted, ami érdemben még bármilyen módon is komoly a kötelezettséget ró rá, vagy valójában konkrétan mostanra ezt mindenki beáraszta, vagy épp ellenkezőleg azért a színfalak mögött azért elnehezíti egy-egy alkalommal mondjuk az ő más típusú mozgásait. Tehát van ennek költsége, vagy sem Orbán Viktorra nézve?
Azt gondolom, hogy most már nincs. Tehát annyira beállt egy külön sarokba az európai vezetők közül. És talán ez már a 2024 nyári moszkvai útja során tapasztalható volt, hogy nem nagyon tud újabb kockázatot jelenteni, ráadásul annyira erősen hallatszódnak olyan hangok Brüsszelből, hogy szeretnék ahol lehet kihagyni ezekből az érzékeny háborúval kapcsolatos döntésekből. Tehát amit említettem, ez a nagy pénzelkobzás és Ukrajnának adása az orosz jegybank vagyonának. Ebből az ügyből, amiket hallok, egyre másra készülnek a különböző forgatókönyvek Brüsszelből, hogy hogyan lehetne Orbán vétóját kikerülni. Tehát ez szerintem annyira már nem oszt, nem szoroz. Az érdekesebb, hogy amerikai relációban ez mit jelent, tehát hogy mennyire van feljogosítva arra, hogy bármilyen közvetítői szerepet vigyen ebben a történetben. Én nem gondolom, hogy itt főszerepet kaphatna, de ez a vonalattál még érdekes lehet.
Magyar Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és mindezt elmondtad a nézőinknek, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen.
Magyar Péter egyébként a Válasz Online újságíró, hogy olvassátok a Válasz Online-t, vegyétek a kiadványaikat, illetve hallgassátok a podcastjaikat, illetve lehetőségekhez mérten támogassátok is a működésüket. Mi most búcsúzunk, a mai adásunknak a végéhez értünk, hamarosan indul majd Magyar Péter jelölt bemutató sója, amit mi is érdeklődéssel várunk, és amint a jelöltek személyét meghirdeti, egy elemző műsorra várunk majd benneteket, ebben Kovalcsik Tamás és Sarkadi Zsolt kollégám állnak majd a rendelkezésemre, szóval találkozunk még az este folyamán, a későbbiek folyamán. Két kötelezettségem van még. Az egyik, hogy elmondjam, hogy holnap Nyíregyházáról jelentkezik majd be a Partizán, ugye oda szervezi a következő mérkőzését igazából a digitális polgári köröknek a találkozója, illetve a Tiszapárt. Nyíregyházában lesz majd egy párhuzamos rendezvény, erről fogunk majd tudósítani holnapi nap, illetve az adásunk előtt ért bennünket is a hír, hogy életének 78. évében meghalt Kennedy János, egy rendkívüli alakja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzéknek, illetve a rendszerváltás után az akta nyilvánosságért küzdők egyiknek kiemelt személyisége, de ez is igazából csak egy töredékét írja le az ő személyisége jelentőségének. Budapest díszpolgára is volt, a Partizán szerkesztősége nevében együttérzésünket küldjük hozzátartozói szerettei és tisztelői számára, nyugodjon békében.